Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 162. számú dicséretünket, annak az első 4 versét. 162. számú dicséretünk első verse így kezdődik, imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részéből, a 25. verssel kezdődő és a 32. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszabb igeszakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Ugye, amit most felolvasok, az a tékozló fiú példázatának, amit így nevezünk, a folytatása, a másik, a nagyobbik fiúról szóló rész. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött és közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, hogy mi dolog az. Azt pedig mondanék ki. A te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagodott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, ímé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. De mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Az atya pedig mondanéki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Isten szent lelke, tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit, tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, megvalljuk, hogy bizalmatlanok vagyunk hozzád. Bár szívesen jövünk szent hajlékodba, és hallgatjuk a hirdetett ígét, de mindeközben nincs bennünk őszinte bizalom is feléd. Köszönjük, hogy a kisebbik tékozló fiú tőled eltávolodva elrontott élete romjain elhatározta és meg is tette, hogy fölkelvén hazament. Mert bízni benned, és nem csalódott. Ő átélhette megváltónk ígéretét, valaki én hozzám jön, én azt semmiképpen ki nem vetem. Segíts, hogy merjük ennek ma is érvényes valóságát magunkra nézve elhinni. Bocsásd meg, ha lázadó szívvel vagyunk most is ellened. Ha életünk dolgai miatt valójában haragszunk rád. Ha szeretettel hívó szavadnak ellenállunk. Köszönjük, hogy most mégis itt lehetünk, közeledbe lehetünk, mint az a nagyobbik fiú, és hallhatjuk szavadat. Segíts meg is hallani, elhinni, befogadni, és élni általa. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve a megkezdett és énekelt 162. számú dicséretünknek a 7. versét énekeljük. 162. számú dicséretünk 7. versét, prédikálta szent igédet, felséges Isten. Istennek igéjét hallgassátok meg, felolvasom azt az Új Szövetségből, Lukács evangéliumából, azon a már előbb is felolvasott ige szakaszból a 15. rész 31. és 32. verseit újólag. Az atya pedig mondanéki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, talán 3 héttel ezelőtt a megtérésről volt alkalmam prédikálni itt, és akkor azt gondoltam, hogy ehhez a legjobb bibliai példa a tékozló fiú története. Amikor az igehirdetés végére jutottam, akkor jeleztem azt is, hogy ha alkalmam lesz rá, akkor szeretnék szólni a nagyobbik fiúról is, mert míg a kisebbik fiú története a megtérésről szól, addig a nagyobbik fiú itt a példázatban elmondott élete időszakáig a megtéretlenségről beszél. Van megtérés, amire Jézus Krisztus biztat bennünket a szolgálata legelején, aztán közben is több alkalommal kimondta ilyen kategórikus felszólításban. Térjetek meg! Aztán beszélt a megtérésről a kisebbik fiú élete kapcsán. És beszél ott egy másik fiúról is, aki tulajdonképpen a megtéretlenség, a megtéretlen állapot pontos tükre. És én úgy látom, sajnálatos módon járva a Kárpát-medence gyülekezeteit évtizedek óta, hogy a templomaink, hiszen árad belőlünk a lelkünk, tele vannak ilyen az atya közelében élő, Istenhez egy hallástávolságnyi közelben élő, megtéretlen emberekkel. Ahogy árad belőlünk az új élet ereje, illata, kívánatos volta, úgy árad belőlünk az ellenkező is. Ezért tartom fontosnak, bár ez a példázat nagyon sok mindenről beszél, ezen a vonalon haladva ma, a nagyobbik fiú kapcsán, a megtérni nem akarás, a meg nem tértség lelki állapotáról. Mi általában is, hiszen a Bibliából is ezt vesszük ki, hogy ez a példázat egy fiúról szól, aki megtért, a tékozló fiúról, valójában ugye ez két fiúról is szól, két tékozló fiúról. És a merészségben elmennék odáig is, hogy egy tékozló atyáról is, aki tékozolja a szeretetét mindkettőjük felé. Két fiúról van itt szó. Ha valaki úgy felületesen elolvassa, végig szalad rajta a szeme, akkor az lesz az első érzése, hogy itt szó van egy tróger kölyökről, egy mihasznáról, egy munkakerülőről, egy csavargóról, aki erőszakos, kiharcolja magának az örökséget, bár még az örökhagyó él, aztán azzal otthagyja az atyai házat, és züllik, és egyre mélyebbre jut. Meg egy olyan fiúról, aki jó, aki otthon van, szelíd, csöndes, hűséges, dolgozik, alázatos. a család példaképe. Hát, kedves testvérek, ez látszik. Ilyennek látszik ez a nagyobbik fiú. Csak történik egyszer valami. Történik egyszer valami, amit ma így mondunk, amitől kiborul. Amitől lehull az állarca, és egyszer csak az úgy látszik mögött, kilátszik végre, hogy valójában milyen is ő belül. Mert profi módon értünk, mi keresztények különösen is, mi magunkat vallásos hívő embernek tartók különösen is, hogy lehetőség szerint azok közt, akik tudják, hogy nekem van vallási, egyházi kötődésem, legyen egy állarc rajtam, hogy úgy nézzek ki. Ne okozzak csalódást. De Istennek gondja van rá, éppen mert szeret, hogy egyszer lehújjon rólunk az állarc. Sokszor olyan kicsi dolog kell, hogy ez bekövetkezzen. És egyszer csak kiszabadul ebből a nagyobbik fiúból mindaz, ami nem látszott. Aki az ő életét nézte, az úgy látta őt a munkahelyén, a földeken, az állatok között, a családjába való forgolódásában. Ez egy kiegyensúlyozott ember, stabil. Ez egy kiegyensúlyozott ember. Aztán kiborult abban a pillanatban, amikor hazaérkezett, és valami váratlan dolog ütötte meg a fülét először. Zeneszó hallatszik a házból. Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy szimfónia van az eredeti szövegben, amelyik világi zenét jelent. Zárójelet bezártam. Kihallatszik valami a házból. Aztán látja, hogy óriási forgolódás van, levágták a hízottulkot, amely kizárólag nagy családi eseményekre van, sokszor évekkel előre megtervezetten félretéve, és amikor megtudja, hogy mindez, az örömünnep, a tulok levágása, a boldogság azért van, mert ez a tróger, ez a vagyonát paráznákkal elélő, ez a senki házi. Miközben én dolgoztam, ő züllött. Miközben én hajnalba keltem, ő mámorosan ébredt délelőtt. Hazajött, és az atyám örömlakomát szerez neki. Díszbe öltözteti, aranygyűrűt az ujjára. Micsoda igazságtalanság! Kiborult, és az állarc lehullott. Csak úgy jön ki belőle minden. Nem lehet ráismerni. Nem lehet ráismerni erre a nagyobbik fiúra. Ítélkezik. De szinte kihallatszik ítélkezése minden szava mögül, hogy irigyli a testvérét, hogy ott merte hagyni az atyát, hogy elment paráználkodni, mulatni. Irigyli, ő is szerette volna. Soha nem mert beszélni róla. Talán mert a vallása, talán már a neveltetése, talán az egész természetéből lévő fékek visszatartották, pedig ő ugyanúgy szerette volna. De nem merte. Egy pillanat alatt kiderül róla, hogy ő is éppen úgy lázad az atya ellen, mint a kisebbik fiú. Az indulatait elfojtotta, tény, hogy amit csinált, hogy dolgozott hűséggel, az sokkal értékesebb, jobb dolog volt, fontosabb dolog volt, mint amit az öccse csinált, aki züllött és egyre lejjebb és lejjebb jutott. De ebbe a példázatba, testvérek, nem erkölcsi kérdésekről tanít Jézus, hanem a szív állapotáról, amit az Isten vizsgál. Amit senki nem tud rólunk. Senki. Leélheti az életét valaki melletted úgy, hogy semmit nem tud arról, hogy a szíved igazán belül milyen. Éppen azt akarja Jézus elénk tárni, hogy a fiúk között a szívük bensejét, minőségét illetően semmi különbség nincs. Semmi különbség nincs. A szívük minősége teljesen egyforma. Végül is abba különböznek, hogy a kisebbik ebből a szív minőségi állapotból megtér, a nagyobbik ugyanabból a szív minőségi állapotból, hogy lázad az atya ellen, hogy nem szereti valójában az atyát, hogy utálja a testvérét, hogy mélyen megveti mindazt, ami történik. Nem akar megtérni. Mi általában úgy gondolkozunk az emberekről, persze tudjuk, hogy vannak különbözőségek, nem vannak jó emberek, meg rossz emberek. Nyilván magunkat is besoroljuk ebbe valahova. És nyilván van nagy különbség a két fiú között. De Isten megítélése szerint mindnyájan egyformák vagyunk. Abban, hogy lázadunk Isten ellen, hogy nem akarunk Isten rendje szerint élni, hogy nem akarunk Isten szeme előtt élni, még akkor is, hogyha a lázadásaink nagyon különbözőek. E példázatban is úgy van, hogy a kisebbik lázadása egyik pillanatról a másikra nyilvánvalóvá válik, amikor odáll az atya elé, és azt mondja, add ki a vagyomból rám esőről, és szia, nem akarok veled maradni, egy percig se. Utáltam eddig is itthon lenni, engem érdekel az élet, érdekelnek a nők, a mulatozás, a szórakozás, a testem kívánságait ki akarom elégíteni. Ez nyilvánvaló lázadás volt. Látható. De a nagyobbiké is nyilvánvalóvá lesz. Amikor megjön a kicsi, és örömünnep van, akkor kiderül, minden szavából sugárzik, hogy utálja mindkettőt, hogy utálja az egész életét, hogy utálja, hogy az apja parancsai szerint kellett élni. Mindent utál, gyűlöl. És elég volt a zeneszó, meg egy hízott tulok, meg a hír, és minden kiderül róla. Testvérek, tényleg sok különbség van a két fiú között. De egyformák abban, hogy mind a ketten elégedetlenek az apjukkal, szembefordulnak vele, és lázadnak ellene, és abban is egyforma, hogy végül mind a kettő, ezt ki is mondja az atyának. Testvérek, ez a példázat nem az erkölcsös és erkölcstelen élet különbözőségéből vezeti le a megtérés szükségességét, ahogy mi szoktuk gondolni. Hanem a szívünk állapotából. Mi úgy gondoljuk, annak kell megtérni, aki megcsalta a feleségét vagy a férjét. Mert parázna disznó. Tényleg meg kell belőle térnie. De miért fáj ez neked? Miért haragszol ezért arra? Mert te csak gondolatban merted megtenni. És bárki azt hiszi, hogy ettől különb, Isten előtt semmiképpen nem, miközben emberi cselekedetként nyilván különb cselekedet. Hűségesnek lenni, mint hűtlennek. Olyan megtévesztő tud lenni, hogy az a kisebbi csak úgy kifröccsenti magából. Add ki a vagyomból rám eső rész. Szavasz, nem akarok veled élni. Nem akarok a szemed előtt lenni. Ne szólj bele az életembe. Magam módján akarom élni az életemet. Ez az idősebbik pedig addigi élete menetében mindent lenyelt csöndbe, de ugyanezt érezte. És egyszer csak jön egy pillanat, és kiborul. És kiderül, hogy pont ugyanolyan a szíve. Pont úgy lázad az atya ellen. Mint a kisebbik, aki ezt kimondta és végigcsinált. Testvérek, vegyük komolyan, hogy Isten a szívünket vizsgálja. Mi szeretnénk sokszor Isten elé tolni az életünket, hogy én de facto nem csaltam meg a feleségemet. Én tényszerűen nem csaltam meg a férjemet. És én magamról elmondhatok sok minden nagyszerű, emberileg erényes dolgot. Miért kéne nekem megtérni? Azt tudom, hogy annak miért kell. Ha, ismerem, tudom én, hogy ki ez. Tudom én. De hogy tudod? Miért kéne nekem megtérni? Azért, testvérek, mert Istent a szívünk állapota izgatja. Isten a szívünk állapotát nézi. Hiába a maszk, most értsétek jól, hiába az állarc. Isten nem arra néz. Hanem arra, hogy elszakadt állapotban vagyok-e Istentől, vagy összekötött állapotba kerültem-e Istennel. Születetten elszakadt állapotban vagyunk, ez a bűn. Vagy összekötött állapotba kerültünk, ez a megtérés. Elszakadt állapotba így születünk. Összekötött állapot, ez a megtérés. Bár mind a kettő az atyai házból indul, egyik se volt szív szerint összekötve az atyával. De az egyik hazament, és összeköttetett az élete az atyával. A másik ott élt az atya mellett, ugyanolyan atya ellenes szívvel. És sose, a példázat vége szerint sose kapcsolódtak össze. Testvérek, a Biblia szerint a bűn nem erkölcsi magatartás. Nem rossz cselekedetek sokasága. Mert ezzel védjük mi magunkat. Ő igen, ő rengeteg disznóságot csinált, ez a tékozló fiú. Én nem. A Biblia szerint a bűn lelki állapot. És ebből következnek majd az erkölcstelen dolgok. A gyökér, a forrás, a szív. A szívnek teljességéből szól a száj. Minden gonosz gondolat a szívünkből indul. Minden parázna gondolat, mondja Jézus Krisztus, a szívünkből indul. Ezért Isten csak a szívünkre kíváncsi igazán. És ezért mondja az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél. A szívével lát jól az ember. Micsoda hazugság. Minden bűn forrása a szívem állapotán múlik. És arra ne legyek büszke, hogy de nem éltem meg. Utána fáj a szíved, keserű vagy. Nézzük testvérek csak ezt az idősebb, nagyobbik fiút, a megtéretlent, a megtérni nem akarót. Mi jellemzi? Hát először is az, hogy önmagával nagyon megelégedett ember. Kiderül a szavaiból. A megtérni nem akaró, a megtéretlen mindig, nincs kivétel, mindig önmagával nagyon megelégedett ember. Büszke és öntelt, hiszen különbnek tartja magát a testvérénél. Ő szorgalmasan dolgozik, a testvére meg egy link senki házi. És ez tény, hogy ez nagy különbség, ez így van. Erkölcsileg óriási különbség van a két fiú között. Nem vitás. De ez a példázat Istennek az emberrel, embernek az Istennel való kapcsolatáról szól. Testvérek, sokan úgy gondolják, vallásos emberek, hogy van nekem olyan emberi, vallási teljesítményem, amivel odaállhatok Isten elé. És azt mondhatom, Uram, én azért nem akármilyen életet éltem. Nézz rám! Kedves testvérek, aki így gondolkozik, alapvetően téved. Alapvetően téved. Ami jóság bennünk van, az ajándék Istentől. Az nem az én produktumom, nem is a tiéd. Ajándék Istentől. És semmi nem jár nekünk ajándéktól, Istentől. Semmi, minden ajándék. Semmit nem érdemeltünk ki. Nézzétek csak! Az atya az örökséget kiadja mind a két fiúnak. Sokan úgy gondolják, hogy csak a kisebbik fiú kapta meg az örökséget. Dehogy is. Hogy mondja az ige? És megoszta köztük a vagyont. Megkapta a nagy is. Melyik őjük dolgozott meg érte? Egyik őjük sem. Ajándékba kapták. A kicsi is, meg a nagy is. Ő is megkapta. Mert megosztotta köztük az atya a vagyont. Testvérek, az önmagával megelégedett ember, az önigazult, vallásos ember, ítélkező, mégpedig irgalmatlanul és kíméletlenül ítélkező. Összehasonlítja magát a másikkal, és mindig tud hibát találni a másikban. Mindig tud. Ami persze a szemébe az ő erkölcsi fölényéről beszél. A másik tulajdonsága a megtéretlennek az, hogy bár nagyon meg van elégedve önmagával, mégis boldogtalan. A megtéretlenség egyik biztos jól látható következménye a boldogtalanság. És ezért akartam róla beszélni, mert a templomaink teli vannak boldogtalan emberekkel. A megtéretlen szívű ember
garantáltan boldogtalan ember. Hiába van meggyőződve arról, hogy ő különb a másikoknál. Hiába van meggyőződve arról, hogy ő különb, mint a másik. Hiába van meggyőződve arról, hogy neki van igaza, mégis boldogtalan. Boldogtalan. Tele van elégedetlenséggel, szemrehányással, vádaskodással, keserűséggel. A nyelvén mindig epeíz van. Ő is érzi. Testvérek, azt mondja ez a nagyobbik az atyának, hogy nekem még egy kecske fiat se adtál, hogy az én barátaimmal mulathassak. Teli van keserűséggel. Tudjátok, akinek ennyire tele van a szíve keserűséggel, abba soha nem fér bele az öröm. Ez a baj. Úgy meg van rakva a szívünk keserűséggel, váddal, csalódással. Nincs hely benne örömnek. Mert a lélek gyümölcse szeretet, öröm, szeretet, öröm. De ha teli van keserűséggel a szívem, hova férne az öröm? Értitek, miért vagyunk örömtelenek, boldogtalanok? Mint ez a nagyobbik fiú az atya mellett élve, mint emberek templomba járva, hétről hétre templomba leülve, és boldogtalanok és örömtelenek. Hogy fröccsen ki a szájából, nekem nem adtál. Mit? Semmit. Nem adtál egy igazi társat, aki gyöngéden szeretett volna. Nekem nem adtál gyereket. Akit meg adtál, az meg utál engem és kerül. Nekem nem adtál boldogságot. Nekem nem adtál szép ifjúságot. Nekem nem adtál egészséget, mindig beteg vagyok. Nekem nem adtál. Nem adtál. És erre most azt mondom neked, mondd csak ki bátran végre mindet. Mondd csak ki, hogy mi fáj. Atyám, nem adtál, nem adtál, nem adtál. Mondd el neki. Erre vár. Pakold ki a szívedet egyszer. Ne hagyd azt a sok keserűséget magadba. Mert sose fér be a szívedbe öröm. Se boldogság. Takarítsd ki a keserűségeidet. Nekem nem adtál. Testvérek, ahol ilyen sok a keserűség, és le van folytva az emberbe, az egyszer mindig készen áll, hogy robbanjon. Ez történik ezzel a nagyobbik fiúval is. Egyel jön egy pillanat, és robban. Mert a lefolytott keserűség szétveti egyszer a szívet. És kijön a számon. Föltartóztathatatlanul. Hát arra kérlek, jöjjön ki a szádom. Mondd ki Istennek. És hagyd itt. És szabadulj meg tőle, mert ő szabadító. És kérd gyógyulást, és kapsz. Merd elhinni. amikor föllobban az ember szívébe a harag, akkor mindig az történik, hogy hibát talál a másikba. Mert a harag szétválaszt bennünket. A harag természete az, hogy nem tudunk egymás mellett meglenni. Hát ezt akarja az ördög, ő a szétdobáló. Ne menjen le a nap a te haragoddal, mondja az apostol. Haragudjatok, védhetetlen, de ne menjen le. Hát még ha valaki konzerválja a haragot, a sokféle keserűséget a szívébe. Hány dolog van ledugózva a szívembe? És csak egy pillanat kell, és jön ki, mint a pezsgő az üvegből. Húzd ki a dugókat, nyisd ki a konzerveket, haragjaid, összes szemetét, büfögd ki, merd egyszer elmondani az atyának, vár rá, hogy szabad légy, hogy legyen hely a szívedbe örülni. Mit mond az atya? Kétszer mondja ennek a fiúnak. A nagyobbiknek, örülnöd kellene, fiam! Kétszer elmondja, de nem tud. Hogy tudna, akiben ennyi harag van? Örülnöd kellene. Nem adtál. Örülnöd kellene. Minél több haragot konzerválunk, annál betegebb lesz a szívünk. És annál keményebb lesz a szívünk. Isten felé is, meg emberek felé is. És végül odaáll elé az atya, és nem azt mondja neki, te vagy a tróger, hogy ilyen a szíved. Így utálsz engem, az atyádat? Így utálod a testvéredet? Nem mondja neki. Ahogy a kisebbnek sem mondott semmi rosszat. A rosszat mindig nekünk kell kimondani magunkról. Nem a fejünkre olvassa, a szánkból várja. Hiába kérleli az atya, ezt olvassuk, nem akart bemenni. Megmakacsolta magát. Mert úgy gondolta, hogy neki még az atyával szemben is igaza van. Lehet testvér, hogy vannak emberek, akikkel szemben igazad van. Lehet. Egy dolog biztos, az Istennel szemben sosincs igazad. És ha úgy gondolod, igen, akkor az utolsó ítéletkor a te igazad szerint fog ítélni téged az Isten. Azon a szűrőn pedig senki nem megy át. Gyere, jöjj be! Ne maradj kint, fiam. A házban minden kész neked is. A zene szól neked is. Az étel neked is készen van. Ne maradj kint. Gyere be. Azt mondja a példázatban Jézus. De ő nem akart. Te akarsz? Akarsz olyanokkal együtt lenni, akik disznóvájút jártak, de megtértek. De ő nem akart. Ezzel egy asztalnál? De ő nem akart. Milyen csodálatos ez az atya, mindkettőt hívja. Kérleli. ő áll mindkettő előtt. Az egyiknek elébe szalad és öleli. A másikhoz kijön, gyere be, fiam, ne maradj kint. Ő nem mondja, hogy atyám, hanem de te. Ő meg kijön, és azt mondja, fiam, gyere be. A megtéretlen, a megtérni nem akaró, a nagyobbik, és ezzel befejezem, pontosan azt a két szót nem tudta kimondani, amivel belépett az üdvösségbe, a lakomába a hazajövő kisebbik fiú. Ez a két szó így hangzik, atyám, vétkeztem. Atyám, vétkeztem. Leegyszerűsítem. Az üdvösségbe ez a két szó bevisz. Nem ez a te fiad vétkezett, nem ez a fiú, aki nem a testvérem, mert ki nem mondja, hogy a testvérem, hanem megállni úgy egyszer Isten előtt, hogy atyám, vétkeztem. Amikor elmondja a kisebbik, átéli a csodát. Ez a nagyobbik nem tudja kimondani egyik szót se. Neki az atya nem Isten. Bűne pedig, amit ő maga előtt ne rendezne el, nincs. Atyám, vétkeztem. Amikor valaki nem képes kimondani ezt a két szót, leleplezi a megtéretlen szívét. Leleplezi önmaga előtt. Mert nem érzi bűnnek, ami kijött a szívéből, a száján keresztül. Nem érzi bűnnek. Mert az önigazultság, a harag, a szeretetlenség nem látszik bűnnek előtte. Sem Istent nem szereti, sem a testvérét. Holott ez a nagy parancs, szeresd. Kisebbik megtért és új életet kapott. A nagyobbik a példázat szerint kint áll. Fiam, mindenem a tiéd, és mindenkor velem vagy. Testvérek, az atya mindenki megtéréséért megtett mindent. Gyere! De ő nem akarta. Megharagudott. Kire is haragudott? A tulokra? A zenére? Az örömlakomára? Az atyára? A testvérére? Mindenkire. Mindenkire, erre az egész gonosz világra. A kisebbik egyszer fölkelvén hazament. A nagyobbik ott állt az atya előtt, aki szeretettel hívta. Ott állt közvetlen közel a megtérés kapujába. Csak egy lépést kellett volna tennie, csak két szó választotta el Istentől, üdvösségtől, megtéréstől. Atyám, vétkeztem, és nem akarta, és nem tudta kimondani.
és nem is akart bemenni. És te? És te? Adja Isten, hogy senki ne legyen ma itt a templomban, aki nem akarja szív szerint elmondani. Atyám, vétkeztem. Hirdetem, az belép az üdvösségbe. Te akarsz? Gyere be, fiam, minden kész. De ő nem akart bemenni. Jaj, ilyen ne legyen köztünk. Ma, ha az ő szavát hallod, meg ne keményítsd a szívedet. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy fölfoghatatlan az, ahogy te a gyermekeidhez viszonyulsz. Hiszen lázadunk ellened, próbálunk kicsúszni a szavad alól, akaratod alól, szemed elől, hatásod alól. Megalázó, amit csinálunk. És te az üdvösség ruhájával vársz, és várod a pillanatot, hogy ránk terítsd. És hívogatsz bennünket az utolsó pillanatig. A lakoma kész, a helyünk megvan. Te biztosítottad, Urunk, Krisztus Jézus vérével megtisztított helyünket. És most hívogatsz. Könyörülj rajtunk, egy se legyen köztünk, aki ne akarna bemenni. Segíts, hogy szív szerint elmondhassuk. Atyám, vétkeztem ellened, és egyáltalán nem vagyok méltó arra, hogy a te fiadnak neveztessem. Szentlélek, Úristen, jöjj közel, segíts nekünk kimondani hittel ezt a két szót. Atyám, vétkeztem, hogy majd nyíljon az ajtó, és elfoglalhassuk soha meg nem érdemelt helyünket. Ott nálad, az örök üdvösség honában. Köszönjük, atyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy hírmondónkból, az őszi hírmondóból még a kijáratnál kapható, ingyen adjuk, készítjük a gyülekezet életéről szóló beszámolókat negyedévente, terveinket, mögöttünk lévő eseményeket, és ezekből tudunk tájékozódni. Ajánlom minden testvérünknek, hogy vigyen belőle, és akinek van otthon szerette, aki szívesen elmenne, meglátogatná, vihet belőle, és a kezébe adhatja. Köszönjük az ilyen szolgálatot is. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden este 6 órától minifi, fél héttől férfi FIFA óra lesz, szerdán este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaóra van, délután 5 órától az óvodás, kisiskolás, alsós és a felsős gyerekek számára is hittanórákat tartunk. Pénteken délután 16:30-tól Agnus, 6 órától Juvenis, 19:30-tól felnőtt ifi óra lesz. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. Ma elmarad a kórus próbája. Előzetesen jelezzük, bált szervezünk gyülekezetünk tagjai számára, 2022. január 28-án, reméljük a Covid nem zavar be, de elmondjuk a tervet. Pénteken este a Csili Művelődési Központban, melynek bevételével az épülő urkuti templomunkat fogjuk támogatni. Szent és nemes cél. Aki tervezetten részt vesz a zenés táncos jótékonysági alkalmunkon, kérjük, hogy iratkozzon fel, megsegítve ezzel a szervezést, melyre az istentiszteletek után van mód már hogy a jelentkezésre, a gyülekezeti nagyterembe. A bál részleteivel kapcsolatban Kreisz Jánost, presbiter testvérünket és feleségét, Kreiszné Vái Nagy Katalint kereshetjük. Örömmel jelentem, hogy a mögöttünk hagyott héten csütörtökön a nagyváratéri templomban ifjú Kreisz János testvérünket felszentelték. Mostantól egyházjogi értelemben már nem segéd, hanem gyülekezetünk beosztott lelkésze. Ehelyről is szeretettel köszöntünk, kedves János, kívánjuk, hogy továbbra is Isten áldja meg életedet, és szolgálatod is mi közöttünk. Nagyon boldogok vagyunk, és hálásak Istennek. Hirdetem gyülekezetünk mérnökeinek, hogy egyházunk ismét megszervezi a budapesti református mérnök találkozót a Budapesti Műszaki Egyetem R épületében, R mint Robert. 2021. november 20-án szombaton délelőtt élő közvetítéssel és csatlakozási lehetőséggel. A konferencia címe: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Valóság és virtualitás a mérnöki hivatás végzésben. A találkozóról minden részletet megtudhatunk a belső hirdető táblára kitett programból. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A magyar himnusz éneklése előtt 462. számú dicséretünk első versét énekeljük. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem.